Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem. Oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Szálljon rám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Amen. Testvéreim, készüljünk mai Isten tiszteletünkre, úgy, ahogyan őseink énekszóval magasztalták Urunkat, mi is tegyük ezt. 161. dicséretünk első és második versszakát énekeljük el.
Éhes keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni. Az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni, mert nem hiába ezt az ótörvénybe proféták írták Biblia könyvébe. Szép tanítság ez most az új törvény,
elfoglalva énekeljük el 274. dicséretünk mindaz 5 versszakát, így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
tárgya minden én bennem. Ő tárgya lelkem, és róla tégy hithallást nyelvem. El ne feledd, napfényed ő te neked, ő tárgyad örökké, amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Királyok második könyvéből, a 22. részből válogatott verseket olvasok a 8. verstől. Egyszer csak így szólt Hilkia főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. És odaadta Hilkia a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tette a dologról a királynak. Ezt mondta. Szolgáid összetették a templomban található pénzt, és odaadták az úr házánál lévő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkia főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkia főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak, és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igényi rám, és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkia főpap Ahikámhoz, Akbor, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda tanítónőhöz, aki Sullumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott, és beszéltek vele. Ő ezt mondta. Mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az urat. Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, oly sokszor van kérdés a mi szívünkben, oly sokszor kérdezzünk téged, és kérdezzük saját magunkat is, hogy kire számíthatunk ebben a világban. Ki az, aki igazat mond még nekünk? Ki az, aki valóban mellénk áll, valóban felkarol, valóban segít? Urunk, megvalljuk neked, hogy oly sokszor csalatkoztunk már emberekben. Az igazságot ígérték, és lett belőle gazság. Azt ígérték, hogy mellénk állnak és felkarolnak, közben pedig rajtunk másztak magasabbra. Oly sokszor találkoztunk már, Urunk, a hamissággal. Oly sokszor éreztük, hogy bizalmatlan a mi életünk. És most, Urunk, azért vagyunk itt, hogy mindezt elmondjuk neked. És azért jöttünk, Urunk, mert hisszük és valljuk, tudjuk, hogy te igaz vagy, és te valóban mellénk állsz, valóban a te neved azt jelenti Immánuel, velünk az Isten, valóban lelked azt jelenti, hogy mellénk adsz valakit, aki támogat, aki felemel, aki vigasztaló. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy. Egy szóval köszönjük neked, Urunk, hogy számíthatunk rád. Biztosan számíthatunk rád. Megvalljuk, Urunk, őszinte bűnbánattal, keserű a szánk íze olykor, amikor nem azt kapjuk, amit mi magunk elgondolnánk. De mégis öröm van a szívünkben akkor, amikor megtapasztaljuk, hogy jobb volt az úgy, ahogyan azt te adtad, mert számíthattunk rád. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, az elmúlt napokért, az elmúlt hetekért. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy valóban most is te voltál az, aki mellénk álltál, hogy eljöjjünk ide, ebbe a hajlékba. Te voltál az, aki szóltál. Te voltál az, aki hívtál. Te voltál az, aki szeretnéd megtölteni a mi életünket. És engedd most azt kérjük, ne úgy töltsd meg, ahogyan mi azt elvárnánk, hanem úgy, ahogyan azt te akarod. És köszönjük neked, Urunk, hogy amikor számíthatunk rád a te ígédre, a te jelen valóságodra, akkor azt mindig kijelentésben adod. Így tetted a proféták idejében, a királyok idejében, így tetted a reformáció napjaiban, és így tetted, Urunk, akkor, amikor elhívtál bennünket is. Ígéd által. Legyen ezért neked dicsőség, tisztesség és hálaadás. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 162. dicséretünk 3. versszakát énekeljük el. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, a Királyok második könyvében, a 22. rész 8. versében a következőképpen. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. Amen. Kedves testvérek, bizonyára emlékeztek mindannyian 3 évvel ezelőtt együtt gondolkodtunk és együtt szerveztünk Pomázi központtal egy kiállítás sorozatot, mert eleink azt a meghatározást adták annak az évnek, hogy a Biblia éve. 2008-at írtunk, összegyűjtöttük az otthonokban lévő szentírásokat, kiki a saját kincsét adta a gyülekezetnek egy pillanatra, néhány hétre, egy hónapra. Összegyűjtöttük az énekes könyveket, és sokat hallhattunk egész esztendőben arról, hogy micsoda a Biblia. Ki adta a Bibliát, miért olvassuk a Szentírást? És akkor beszélgettünk arról is, hogy mit jelent számunkra a Szentírás. Nos, nem csak egy esztendő, amikor nagyon határozottan beszélünk a Szentírás jelentőségéről, a Bibliáról, hanem évről évre egyházunk gyakorlata szerint tulajdonképpen az elmúlt 20 évben kikristályosodva egyetlen egy olyan fix tematikus vasárnapunk van, amely tematikus fix vasárnap kiállta az idők próbáját, ez pedig március első vasárnapja, a Biblia vasárnap. Amikor szinte mindegyik magyarországi református gyülekezetben arról szólunk és arról gondolkodunk újra és újra, hogy mit jelent számunkra a Szentírás, a Biblia. És persze, a mi gyülekezetünknek itt Csobánkán a márciusi időszak, március eleje, talán egy furcsa évforduló is lesz a Biblia vasárnapja környékéhez kapcsolódva. Jól tudjuk, hogy egy évvel ezelőtt tűnt el innen az úrasztaláról az a Vizsolyi Károli fordítású Biblia, amely nyilvánvalóan másolata az eredetinek, az ószövetségi, vagy egészen pontosan az első kötete, amely azóta is fáj és hiányzik a mi közösségünknek. No, nem abban az értelemben fáj és hiányzik, hogy mi magához a betűhöz, vagy magához a papírhoz ragaszkodnánk, hiszen mindezt a Pomázi testvérek szeretetből pótolták. Nem nagy lelkűen, hanem azért, mert tudják és tudták, hogy milyen fontos ez a Szentírás Csobánkának. A papír, a bőrkötés, a nyomat, az mind-mind pótolható. De vajon átgondoljuk-e újra és újra? Azt mondom, vasárnapról vasárnapra, vagy napról napra, hogy miért is olyan fontos a Biblia. Vajon betölti-e a Szentírás a hétköznapokban azt a jelentőséget, amely jelentőségről beszélhetünk az egyház történelem folyamán? És amikor erről beszélek, akkor szándékoltan az Ószövetséget is ide értem és ide gondolom, hiszen a felolvasott ige éppen több ezer év távlatából szólít meg bennünket. Felismerjük-e azt újra és újra, hogy Isten kijelentése, Isten szava nélkül mi semmit sem tudunk tenni? Csak azt mondhatjuk el, amit ő elmondott. Csak arról beszélhetünk, amit ő kijelentett, amit ő kinyilatkoztatott. Semmi egyebet. És hogyha mindezt 500 éves távlatba is helyezzük, akkor bizony látjuk, hogy az első reformációnak a 16. században éppen ez volt a jelentősége. Hogy a Biblia Isten kijelentése, Isten szava. Bármennyire is egyértelműnek tűnik a kijelentés innen a szószékről, azt mondjátok, a lelki pásztor ex katedra kihirdette, hogy a Szentírás Isten szava. Látjuk, tapasztaljuk az egyház történeti időszakban, a bibliás időszakokban, és személyes életünkben is, hogy bár a helyét tudjuk a Szentírásnak, mégis furcsa mód nem övezi mindaz, amiről beszéltünk már. Az ószövetségi igénk Jósiás király idejébe vezet el bennünket, annak a királynak az életébe, aki neki fog a templom restaurálásához. És amikor neki fognak a munkákhoz, van rá megfelelő fedezet és pénz, akkor megtalálnak egy ószövetségi irattekercset, megtalálják Mózes 5 könyvét, megtalálják a Pentateukhozt. És azt kérdezi a király, mit üzen ebből számomra az Úr? Mert látom ennek az ellenkezőjét, látom a gyűlöletet, látom a forrongást, látom az ítéletet, de vajon mit üzen Isten számomra? Mit üzen ma Krisztus egyházának, a mi csobánkai református gyülekezetünknek? Mit üzen a mi egyházunk tisztségviselőinek, előjáróinak, presbitereinek, lelkipásztorainak? Mit üzen nekünk a felolvasott ige? Először is azt üzeni, hogy a Szentírás elveszhet. Sajátos veszedelme van a Bibliának, hogy elveszíthetjük azt. Nem csak abban az értelemben, hogy eltűnik, mert a táskánkban maradt, beesik valahová a könyvespolc mélyére, hátul a könyvek között található meg csupán, hanem azt mondja a felolvasott ige, hogy elveszett a Biblia az Úrházában. Döbbenet. Azt gondolnánk, hogy ott még megvan. Azt gondolnánk, hogy ott még nyitva van. Azt gondolnánk, hogy ott még olvasnak belőle, és hangosan prédikálnak róla. Mi sajnos sokszor Hilkija a főpap szavait így fordítjuk ki, elvesztettem a Bibliát az Úrházában. Kezdetben pedig még volt Bibliám. Volt olyan tanácsolóm, amelyből megszólíthatott a Szentlélek Úristen. Ott volt az Isten szava. Ott volt az Isten tanácsa, ott volt az Isten kritikája, ott volt az Isten áldása, és ott volt az Isten ítélete. Ott volt, mint mindennapi kenyér, amivel táplálkoztam. Kicsit úgy, mint a személyes életemben egy nagyon furcsa vers, emlékszem, talán egy évzáró ünnepélyen kellett elmondanom Ady Endre Köszönöm című versét. Nagyon nehéz volt, mert éreztem ennek súlyát, picit belesültem a pasaréti templomban, évzáró istentiszteletünkön. De van egy sora, amely így cseng vissza bennem, számban nevednek jó íze van. Sokszor éreztük, és sokszor mondtuk ezt a Szentírással kapcsolatban, Uram, számban nevednek jó íze van. Mert utat mutattál, mert megváltottál, mert megszólítottál, mert elindítottál. Mert tudtam, hogy hol a helyem, hol az én szolgálatom. Ám de saját magamban is különös dolgok történtek. Annyi mindent hallottam már rólad, annyi mindent mondtak már a Bibliáról. Emberek írták, nem Isten szava, jött a kísértés. Aztán mások megpróbálták elhitetni velem, hogy ellentmondások vannak a Szentírásban, és én magam is megütköztem, hogy hogy lehet ez, és hogy lehet az. Aztán valaki azt mondta, hogy olvassak a Biblia keletkezéséről, és akkor forrás elméleteket említettek, szerzőket, kéziratokat, betoldásokat. Elveszett a Biblia tekintélye. Többé nem az volt, mint ami azelőtt. És ha hozzáveszem, Uram, bevallom neked őszintén, hogy mindaz, amit az Úr házában láttam, az ott folyó életet, az ott folyó embereket, újvegyre tudom szedni őket, Uram. Ismerem a hétköznapjaikat. Azt mondják, hogy bibliás reformátusok. Bocsáss meg. De elveszítettem a te szavatot. És Uram, bevallom neked őszintén, mondhatná Hilkia próféta kifordított szavát, a ma embere, és nem a pogány embere, hanem az az ember, akit valamikor megszólított az Isten, Uram, már elveszett a csendnek az ideje is. A saját csendességemé. Már nem jut idő arra, hogy halljam a te szavadat. Már nem jut idő elmélyedésre, nem jut idő imádságra, nem jut idő megszentelődésre. Íme testvérek, amikor a Szentírás elvész az ember életéből, és megmarad a csodálkozás, megmaradnak a kérdések, hogy hol van a Biblia. Pedig nekem is volt. Nem szeretnék testvérek arba a hibába esni, hogy most ezekben a forrongó háborútól, polgárháborútól fűtött időszakban arról beszéljek, hogy bizony-bizony mindazok, akiket látunk a forrongó arab világban, a Koránhoz közeli életükkel, nem engedték meg ezt a relativizmust. Nem engedték meg, hogy eltűnjön a Biblia, és hatalmas kérdés lesz, ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogyha valóságá válik az iszlám fordulat ezekben a forrongó, diktatórikus országokban, hogy hogyan fog, milyen párbeszéd alakul majd ki keresztjén és muszlim között. Főleg akkor, hogyha mi már elveszítettük a Szentírásunkat. Elveszítettük az alapot, elveszítettük, amire építették a mi őseink, hitvalló őseik életüket és hitüket. Éppen ezért hiszem azt, hogy nagyon időszerű beszélnünk itt Csobánkán, Magyarországon, nem az elveszett Bibliáról, hanem a megtaláltról. Nem arról, amit elvittek a mi imaházunkból, hanem ami megérkezett. Testvérek, azért beszéljünk erről, milyen fontos a Szentírás megtalálása, mert látjuk lélektani értelemben is, hogy az ember nagyon-nagyon sok lelki nyomorúsága éppen arra vezethető vissza, hogy hiányzik neki a Biblia. Jeremiás éppen ezért mondja proféciás könyvének 15. részében, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Miért lettél olyan nékem, mint a bizonytalan vízű csalókapatak? És éppen ezért mondja a Zsoltáros a 28. Zsoltárban, Uram, ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál a sírban szállókhoz hasonló. Testvérek, ezért mondja a Szentírásnak az Ószövetségi része, Hágár története a pusztában azt, hogy olyan a Biblia nélküli élet, mint a víz nélküli élet. Majd erről fog szólni valószínűleg a jövő heti evangelizációs sorozat, hogy mit adhat, milyen üdítést adhat Isten számunkra. De ha a Biblia nélkül vagyunk, akkor vitamin hiányos keresztjének vagyunk, akkor fáradtnak tűnünk, akkor kedvetleneknek, akkor kísérthetőknek. Ezért kell beszélnünk a Biblia megtalálásáról. Végül pedig azért kell beszélnünk, testvérek, a Biblia megtalálásáról, mert döbbenetes módon látjuk és tapasztaljuk azt, hogy generációk nőnek fel, generációk nőttek fel az Istennel való találkozás nélkül. És engedjétek meg, hogy én magam most ne arról szóljak, amit gyermekként tulajdonképpen fel sem foghattam. Ti magatok nagyrészt átéltetek, hogy mit jelentett az az időszak, amikor tiltották a Biblia olvasását. És mit jelentett az, amiről nem is olyan régen egy kedves asszony számolt be nekem, hogy ő élvezte a hittanórákat, mert titokban mehetett oda. Én most nem erről szólok, hanem arról beszélek, hogy Magyarországon felnőhet úgy ma egy gyermek, hogy soha az életben nem találkozott az Isten szavával. Soha az életben nem hallotta azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Persze relatív értelemben igen, ahogyan a szülei tanították ezt neki, de bocsássátok meg, magamnak is mondom szülőnek, ez mégiscsak egyfajta erkölcsi relativizmus, amit én jónak gondolok. Ki tudja, hányadik nemzedék nő fel már úgy, hogy nem kapta kezébe a Bibliát. Éppen ezért időszerű a Szentírás megtalálásáról beszélni. Mert meg lehet találni a Bibliát. És hadd mondjam, amit eddig mondtam, az csupa negatívum volt, amiből kiindultunk, hogy az Isten házában el lehet veszíteni a Bibliát, azt mondja a Szentírásnak a története, hogy itt meg is lehet találni. Az Isten házában lehet hallani az Isten szaváról. A teljes Szentírás összefüggésében felfedezhetjük azt, hogy mit jelent, hogyha személyesen hallod meg Isten szavát, ha személyesen találod meg a Bibliát. Szinte egyöntetű mindazoknak a vallomása, a bizonyságtétele, akikkel eddig találkoztam, úgy érezték ők maguk is, mint az első pünkösdi tanítványok, amikor hallják az igét, minthogyha szíven találták volna őket. Tulajdonképpen, amikor megtaláljuk a Bibliát, akkor a Biblia talál meg bennünket. Amikor mi megtaláljuk az Isten igéjét, akkor az Isten igéje talál meg bennünket. Te vagy az az ember, akihez szólok én, mondja az Isten. Te vagy az az ember, aki kerested életedre a gyógyszert, kerested a fáradtságra a megoldást, kerested arra a süvítő zajra a megoldást, amely jellemezte az életedet. Te vagy az az ember, aki talán anonim módon levelet írtál, és azt mondtad, hogy ennek az életnek semmi értelme nincsen, mert távol van tőlem az Isten. De amikor megszólít, amikor egész tested beleborzong, hogy rólad beszél az Isten igéje, akkor megrendülsz ugyanúgy, mint ahogyan megrendült Jósiás király. Amikor Isten igéje valakit szíven talál, akkor megrendül. Uram, hát erre építettem egész életemet. Azt mondod róla, hogy bűn? Uram, egész egzisztenciámat nélküled értem el, és azt mondod, hogy hiába való fáradozás, az Isten áldása nélkül ez az élet, ahogyan olvassuk a 127. Zsoltárban. Uram, bűnbánatot kell tartanom. Testvére, ki kell mondanunk, hogy amikor valaki találkozik az élő Isten szavával, akkor az első lépés a bűnbánatnak a szava. Itt a történetben nagyon szemléletesen és nagyon szépen azt olvassuk, hogy a király megszaggatja a ruháját. Leszáll a trónról. Milyen jelképes cselekedet ez. Az én leszáll a trónról, és porba hull az Úr előtt. Nézzétek, ha valaki találkozik az élő Isten igéjével és szavával, a megelevenedett szóval, akkor az fordított helyzetet teremt. Most már nem ő kezdi el kritizálni a Bibliát, hogy ez így, meg ez úgy van, hanem a Biblia kezdi el őt kritizálni, és megmutatja, mi az, ami bűn. Azaz felébred bennünk az addig elnyomott, összetört lelkiismeret. Egyszerre látni kezdjük, hogy mik voltak azok az életünkben, amelyek hazugságok, amelyek képmutatások, amelyek gőgös magatartásunknak következményei, és lehullanak az állarcok. Döbbenetes, hogy a Szentírás ebben az értelemben Calvin János szavával élve tükör, amiben azt látom, aki vagyok. És ez bizony először megrázó élmény. De hiszem azt, hogy a megtalált Szentírásnak csalhatatlan jele ez a megrendülés, amit a Szentírás így mond, bűnbánat. Van egy másik jele is a megtalált Szentírásnak. Erről be kell vallanom egészen őszintén, hogy nem beszél a felolvasott igevers, viszont beszél a teljes Szentírás. Nekünk, református keresztény embereknek ebben az értelemben kell olvasnunk, és ebben az értelemben lehet olvasnunk jó szívvel minden igét. És a második jel, csalhatatlan jele a Szentírás megtalálásának, Jézus Krisztus felfedezése. Nyilvánvaló Jósiás nem juthatott el idáig, mert csak néhány töredéket, néhány tekercset olvas a Pentateukhozból, de mi olvashatjuk együtt az Ószövetséget és az Újszövetséget. Ezért a mi esetünkben a Bibliát felfedezni, megtalálni azt jelenti, hogy együtt olvasom az Ószövetséget az Újszövetséggel. És bűnbánat után felfedezem Jézus Krisztust, a szabadítót, az én megváltómat. És ezt Jézus maga mondja, az írás ura. Gondoljatok csak vissza egy gyönyörűséges történetre, húsvéti evangéliumra, amikor ketten mennek Emmausba, az orrukat lógatják, a szemük tele van fájdalommal, arcukról törölgetik a könnyeket, mert nagypénteket látják, Krisztus elvesztését, Krisztus halálát. Mikor melléjük szegédjük egy ismeretlen ismerős, ő elkezdi nekik magyarázni a Bibliát, az emmausi tanítványok számára ez egyértelműen az Ószövetség, elkezdi magyarázni Mózestől kezdve a prófétákat, hogy mindennek miért kellett megtörténnie Jézus Krisztussal kapcsolatban. És amikor megértik ezt, akkor meglátják a kenyér megtörésében az ismeretlen ismerős arcát, valódi lényegét, Jézus Krisztust. Mert ami Úrunk is azt mondja a názáreti zsinagógában, hogy vele töltődött be mindaz, amiről az Ószövetség profétája beszél. Ma teljesedtek be ezek az igék, mondja Jézus Krisztus. Ha megragad bennünket az ige, az azt jelenti, hogy megragad bennünket a testet öltött ige, Jézus Krisztus. Úgy, mint ahogyan tette, olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, ahogyan tette ezt Péterrel, Kornéliusszal, tette ezt Pállal, tette ezt Lídiával, tette ezt a filippi börtönőrrel, és folytathatnánk a sort. A Szentírás megtalálásának biztos jele Krisztus felfedezése. És a harmadik jel, amiről beszél a Szentírás, Isten vigasztaló evangéliumának meghallása, amiről újra az Ószövetségi Történeti Könyvben olvashatunk. Mivel megaláztad magad, mivel meghallgattál engem, én is meghallgatlak téged, mondja az Úr. Ismeritek az igét, bizony, ami Istenünk a töredelmes szívet keresi. Ez a vigasztalásnak az igéje, ez a vigasztalásnak az evangéliuma, hogy ő mellénk áll, hogy ő kiáll, hogy ő majd elküldi a ma vigasztalásnak lelkét, a paraklétoszt, a szent lelket. A harmadik jel éppen ez. Isten vigasztaló evangéliumát hallhatod, hogy van számunkra esély, hogy van számunkra lehetőség. Hogy számíthatunk az érő Istenre. Az az imádságos kérdésünk, hogy kire számíthatunk ebben a világban. Itt teljesedik be, itt van rá a felelet. Isten maga az, akire számíthatsz. Aki minden gondolatát, minden üdvösségre elégséges gondolatát a Szentírásban jelölte meg, és jelentette ki számunkra. Tökéletesen és az üdvösségre elégségesen. Hiszem, hogy ezért nem csak kampányszöveg, mindaz, ami ezen a héten olvasható oly sok helyen, a Biblia vasárnappal kapcsolatban plakátokon, számíthatsz rá. Számíthatsz az Isten igéjére, számíthatsz az Isten jelen valóságára, számíthatsz, mert az életnek beszéde mindaz, amit ott olvasunk. Harmadsoron testvéreim, arról is szól ez az ige, beszéljünk erről is ebben a sajátos magyar valóságban egészen őszintén, hogy nem csak az elveszett Bibliát említi meg, ami szent leckénk, nem csak a megtalált Bibliáról beszél, hanem arról is, hogy bennünket mire ösztökél mindez. Mire kötelez a Biblia megtalálása hívő emberként engem, és mire kötelezi a mi gyülekezetünket, mire kötelezi a mi egyházunkat. Most arra, hogy ezt továbbadjuk. Add tovább a Szentírást. Íme ebben a történetben nagyon szépen történik mindez, kézről kézre adják a Bibliát. Nyilvánvalóan más történeti időszak, más korszak, nem beszélhetnek olyan digitális technológiáról, mint a miénk, hogy szinte itt van a zsebemben a telefonom, és ott van benne egy teljes szentírás, keresőprogrammal és minden egyébbel, bárki letöltheti az internetről. Vagy hogyha a múlt hét eseményéről beszélek, készítettem Pomázon egy rövid összegzést az istentiszteletről, illetve egy nyomatot, hogy ki mit hogyan olvasson fel az istentiszteleten. Körbe küldtem, és megyek be az istentiszteletre, akkor vettem észre, hogy elfelejtettem megjelölni azt a részt Mózes 4. könyvéből, amit szerettem volna, hogy felolvasson az egyik gyülekezeti tag, és oda léptem hozzá, és mondtam neki, hogy a 10. rész lesz az, és azt mondta, hogy az internetes keresőprogram sok mindenre jó, beírták azt a szöveget, amit én ott kinyomtattam, és rögtön megmutatta, hogy hol van ez a Szentírásban. Nincs ilyen. Ott és akkor Jósiás, Silkia és Sáfán történetében, hanem azt látjuk, hogy a megtalált tekercset, azt kézről kézre adják. Így olvassuk Hilkia Sáfánnak, Sáfán a királynak. És ahogyan a következő versekből kiderül, a király pedig a népnek. Igen, hiszem, hogy a mai élő nemzeteknek, így a mi gyülekezetünknek is az a feladata, hogy a Bibliát odaadja, átadja. Sőt, azt is hiszem, testvéreim, hogy a vezetőknek is át kell adni. A mindenkori vezetőknek is oda kell adni. A kezükbe kell, hogy legyen. Hogy megértsék mindazt, amiről Isten beszél. Jó tudnunk, és jó hirdetnünk, és vallanunk, hogy az igazi változások egy-egy nép életében akkor következnek be, hogyha a vezetőik a kezükben szorongatják a Szentírást, és ha naponta olvassák. Nem véletlenül történt ez egy bizonyos időben Hollandiában is, amikor egy hívő ember, egy Kuyper nevű ember lett az országnak a vezetője, egyébként ő református teológiát is végzett. Az az időszak az ország fellendülésének az időszaka. Nem véletlen, hogy amikor Calvin János Genfbe megy, az első és a legfontosabb dolog az evangelizáció számára, és az evangelizációnak az a része, hogy a városi tanács vegye a kezébe a Szentírást. Nem véletlen a mi református egyház történelmünkben, hogy Károli Gáspár Biblia fordításának olyan pártfogói voltak, mint Ecsedi, mint Rákóczi, mint Rákóczi György és Rákóczi Zsigmond. Íme mind ezért olvashatjuk ma magyar nyelven a Szentírást. Vajon találkoznak-e ezzel a mi értelmiségeink? Vajon le tudnak-e szállni a trónról? Vajon bűnbánatot tudnak-e gyakorolni? Vajon van-e idejük csendességre? Mert ha nem, akkor az a mi felelősségünk is. És azt hiszem, hogy nem kell nekünk elmennünk ebben az értelemben az ország házáig, hanem maradhatunk a saját kis közösségünkben, településünkön. Hívogatni, bátorítani, Krisztus evangéliumát adni azoknak az embereknek az életébe, akiket Isten a múlt alkalommal hallottuk, az ő szolgáinak nevez. Diakonosztó Teú, beszéltünk róla a múlt héten vasárnap. A vezetők, a világi hatalom, a politikai hatalom Isten szolgája. De vajon betölti-e ezt a szerepét és ezt a felelősségét? Odaadni a Szentírást nekik. Hívogatni őket. Nem azért, hogy majd mi megmondjuk nekik reformátusként, hanem azért, hogy az Isten mondja meg, mit kell tenniük. Testvérem, akik nem olyan rég jöttek vissza a Biatorvágyi csendes hétről, talán a kübekházi polgármester példáját mondtátok el. Jól gondolom, jól emlékszem, ugye? Amikor egy vezető ember felismerte azt a személyes életében, hogy mit jelent az élő Isten igéje, akkor volt előrejutás. Nem egyről a kettőre, hanem Isten vezetésével a jövendőbe. Aztán testvérek, azt olvassuk ebben az igében, de már beszéltem róla, ismertettem, hogy amikor az értelmiség átadja a vezetőknek, akkor bizony-bizony megjelennek az abroncsok egy-egy közösség életében. És utána pedig azt olvassuk, hogy a szíven talált király pedig továbbadja a népnek. Mert minden vezetőnek fel kell fedeznie, hogyha a népen, különösen, hogyha mély ponton van, csak is a bibliás gondolkodás segíthet. Mert a modern civilizációnak, kultúrának a csődje és oka pontosan a Bibliától való távolság, az elidegenedés. Látjuk ezt. Tapasztaljuk ezt. Hirdetni, vállalni és átadni a népnek, mert akkor lesz felemelkedés. A magyar történelemből tudjuk, hogy a mohácsi tragédia után gyakorlatilag majdnem eltűnt egy nép, egy nemzet. Az értelmiséget megölték, a vezetők elpusztultak, de maradtak néhányan, akik a nádasokban hegedűvel hirdették az Isten szavát, voltak prédikátorok és voltak proféták, akiket Isten elhívott, és akik átadták immáron magyar nyelven a Szentírást. Isten vigasztaló jelenlétét, Istent magát, és feltámadt egy nép, mert Krisztusai lettek annak a népnek tagjai. Adja meg az Isten számunkra, szeretett testvéreim, hogy ezért mi mindannyian felfedezzük a Szentírást. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, énekeljük el első zsoltárunk első verszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked igét pozitív üzenetét. Köszönjük, hogy felfedezhetünk téged a te kijelentésed szerint. Köszönjük, Urunk, hogy valódi bátorítás, vigasztalás van a te szavadban. Köszönjük neked, Urunk, hogy testet öltött igéd Jézus Krisztus betöltötte mindazt, amiről szóltál a prófétás időkben. És hogy számunkra meglátni őt, a megváltót és szabadítót, azt is jelenti és jelenteti, hogy felfedeztünk téged, a te kijelentésedet, a te szavadat. Imádkozunk hozzád, Urunk, hadd találjunk meg téged, mint az életnek vizét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért. Engedd, hogy ne csak otthonainkban a könyvespolcon legyen Bibliánk, ne csak telefonunkra legyen feltöltve, ne csak az interneten böngészszük valamiért, hanem napi csendességünk része lehessen. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, gyászolóinkért, emlékezőinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az elesettekért. Imádkozunk hozzád a mi népünkért, nemzetünkért. Add, Urunk, hogy helyi és országos vezetőink tőled kérjenek mennyei látást a mi világunk igazgatásához. S ehhez, Urunk, ne pusztán látomásokat adj nékik, hanem te kijelentett szavadat, igédet, a Szentírást. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörök. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozást, hálaadással áldoz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Helyünket elfoglalva a testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Testvéreim, legfontosabb hirdetésünk, és egyben felelősségünk is, jövő héten estéről estére, 18 órakor gyülekezeti hajlékunkban evangelizációs sorozat lesz, hétfőtől péntekig. Közöttünk szolgál Vég Tamás, Budapest Fasori református lelkipásztor, aki az élet vizéről fog igét hirdetni. Hívogassunk minél többeket erre az alkalomra. Néhány kis szóróanyag még a Persejre, Persejen található, kérem, hogy vigyük, és bátorítsunk egyre többeket a részvételre. Egyéb alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-kor baba-mama kör lesz, 7 órakor énekkari próbánk lesz, szerdán 7 órakor keresztkérdés sorozatot folytatjuk, azért pomázom, pénteken pedig 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Reán következő vasárnap, Böjt első vasárnapja, melyen megterítjük Urunk asztalát itt Csobánkán. Mindenkit szeretettel hívunk az előkészítő alkalmakra, és utána felkészülten az úrvacsorai közösségre. Jövő héten vasárnap 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottaink vannak 2011. február 26-án elhunyt Varga Istvánné testvérünk, temetése Pomázon 2011. március 10-én 14 órakor lesz. 2011. február 19-én elhunyt dr. Simon Lajos, temetése 2011. március 11-én 13 órakor lesz a református ravatalozóból. Két dolgot említenék még meg, testvérek, most csak jelzés szinten. Kérlek bennőtöket, hogy gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására, mind a református egyházat, mind pedig gyülekezetünk alapítványát támogathatjuk. Jövő héten, pénteken az evangelizáció után kis szeretett vendégséget tartanánk így gyülekezeti házunkban, az alsó teremben. Szeretettel és tisztelettel kérem testvéreimet, hogyha lehetséges, egy kis süteménnyel járuljanak hozzá ehhez az estéhez. Tehát jövő héten, pénteken, az evangelizációt követően tartanánk meg mindezt. Még mielőtt megköszönném gyülekezetünk minden tagjának segítségét, megkérem Éva nénit, hogy néhány mondatba foglalja össze februári pénzügyi dolgainkat.
Nagy hálával mondom el a gyülekezetnek, hogy a februári versenypénzünk 53.100 forint volt, az egyház fenntartói járulék 51.000, és az adományokból 18.000 forint.
Köszönjük szépen! Az Úristen legyen gyülekezetünk őriző pásztora, testvéreim! Záró énekül 199. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, és embereknek, gondviselőjének, éltetőjének.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el. áldás, békesség, Isten velünk viszontlátása.